A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál Kutasi Judit, és amiről ma szó lesz, hogyan lehetünk biztonságban a mindennapokban, kifejezetten a jogi ügyeinkben, hogyan érvényesíthetjük vitás esetekben az igazunkat, kihez fordulhatunk céges vagy éppen a magánügyeinkkel, és kifejezetten arra is kitérünk a mai műsorban, hogy milyen típusú ügyekben és miként jelenthet segítséget versenyelőnt, hogyha egy jogvédelmi biztosítóhoz fordulunk. Ez tehát a mai témánk, vendégem a stúdióban pedig Szabó György, a Legitimo vagy jogelődje, ami talán még sokaknak sokkal ismerősebb, ez a DAS jogvédelmi biztosító ZRT vezérigazgató úr. Örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat.
Beszélgetésünk apropója az a brandváltás, amit a bemutatásnál is jeleztem. Ennek okáról, hátteréről is beszélgetünk a mai műsorban, de én azt javaslom, hogy kezdjük onnan, és szóljunk azokhoz a hallgatókhoz, akik talán még nem ismerik ezt a lehetőséget, hogy Európában a jogvédelmi biztosítás az már egy bevett gyakorlat. Míg Magyarországon talán egy picit azért ez még mindig új, pedig már 20 éve itt vannak a piacon. Ön hogyan látja, mennyire van benne mindez a köztudatban itt Magyarországon?
Nem eléggé. Ugye nagyon érdekes, ami történt itt az elmúlt évtizedekben. Nyugat-Európában ez a biztosítási forma, ez nagyon régóta jelen van már, egy 100 éves hagyományra tekint vissza. Itt Magyarországon ehhez képest még gyermekcipőben járunk, mondjuk ilyen kis tinédzser korba éppen, hogy belépett az ágazat. Annak idején, amikor megalapítottuk ezt a vállalatot a német tulajdonosokkal.
Itt a 2000-es évek elejéről beszélünk, 2001
igen,
talán?
Igen, 2002-ben kaptunk engedélyt, igen. Akkor ők eljöttek ide, és akkor ők azt mondták, hogy mi nem vállalatot építünk, vagy nem céget fogunk itt létrehozni, hanem egy piacot fogunk fölépíteni. És akkor ez olyan, hogy ez a piacot építünk fel, ez mindig olyan vállalati szempontból nézi az egész világot, ugye ma rengeteg ilyen startup van, hopp, bemegyünk egy olyan szegmensbe, ami még nem létezik, most akkor létrehozunk egy piacot, és akkor lesz, ugye mindig ezt a elcsépelt, ezer éves elcsépelt példát szokták hozni, amikor létrehozzuk az okos telefonok piacát, mert hogy az addig nem volt. De hát ugye számtalan ilyen dolog van, ami előtte nem volt, és létrehozzuk a piacát.
De 20 évvel ezelőtt ez egy érdekes új üzenet volt.
Igen, de hogy amikor mégis én ugye a tenyerükbe csaptam, nekem nem ez volt, ami miatt engem meggyőztek. Mert egyébként nem terveztem, hogy ilyen szektorban folytatom a pályafutásomat, éppen azon gondolkoztam, hogy valamilyen más szektorban nyergelek át, és ott fog tevékenykedni. Hanem, hogy amikor ők azt mondták, ugye a németek, hogy wir haben eine soziale Aufgabe, hogy van egy szociális feladatunk, akkor kezdett érdekes lenni a dolog, és akkor kérdeztem őket, hogy
mire gondoltak itt.
És azt mondták, hogy hát ugye mi arra gondoltunk, hogy mi az elmúlt 100 év során azt nagyon jól azonosítottuk, hogy az emberek jogi ügyeinek, majd fogok erről beszélni pontosan, mert az emberek gyakran azt gondolják, hogy ez ügyvédet jelent meg bíróság, de erről szó sincs. Az a ritkábbik része ennek a szolgáltatásnak.
Az a jó, ha nem jutunk el odáig, hanem az ügyek megoldódnak előtte.
Igen. És akkor ők azt mondták, hogy ezeknek a 90%-a ez tipizálható, és meg lehet mondani, hogy mi az, amibe valaki bele fog kerülni. Ugye itt mikre gondolunk? Mondok egy-két példát, hogy ezt így be lehessen azonosítani, hogy miről van szó. Tehát, hogyha valaki éli az életét becsületes magyar állampolgárként, akkor egyszer csak szembesülhet az, hogy véletlenül valamelyik nagy szolgáltató túlszámlázott neki. Megrendelt valamit, de nem azt kapta. El akar menni valahova utazni, de nem olyan az, mint ahogyan ő azt ott megrendelte. Vesz egy autót, de annak van valami rejtett hibája. Vesz egy gépet, de a garanciaigényt nem tudja érvényesíteni, mert egymással mutogat a forgalmazó, meg a gyártó, hogy most éppen kihez lehet fordulni. Lesz valami problémája egy nagyobb vállalattal, ír levelet, válasz sem érkezik, húzódik az idő, nem történik semmi, újabb levelet ír, újabb lassúság következik.
És hát hosszú macerás.
Elfáradnak az emberek, és ezzel amúgy egyébként nagyon jól vissza lehet élni, hiszen az üzleti logika egyébként ezt diktálja, hogyha van egy üzleti partner, a rövid távú üzleti politika, van egy partner, és azt gondolom, hogy van valami igénye velem szemben, de az mondjuk el fog fáradni, és nem fogja végigvinni ennek a behatását, akkor az egy jó taktika lehet egy vállalat részéről, hogy a kifárasztásra játszunk.
Ez lemorzsolódás.
És akkor is jó, hogyha mondjuk 10-ből, már ha 3 lemorzsolódik, az is nyereség. Nyilván hosszú távon ez nem jó üzletpolitika, mert hogyha valaki rendszeresen akar üzletelni hasonló partnerekkel, akkor rossz híre keletkezik, és akkor nem fognak vele üzletelni. De mégis időről időre azt látjuk, hogy különösen magánemberekkel szemben, vagy kisebb méretű vállalatokkal szemben ez eljátszható, hiszen számosságuk nagy, néhányat elveszítünk, majd jön másik, elmegy egy másik szolgáltatóhoz, lehet, hogy ott se kap nagyobb szolgáltatást, majd visszajön, jelenleg ezt a szintet tudjuk hozni. És a németek azt mondták, hogy ezt nem szabad ennyiben hagyni, nekünk föl kell építeni itt egy olyan vállalkozást, ami segít mindenkinek abban, hogy ő a jogait érvényesíteni tudja, és senki se reménykedhessen abba, hogy kifárad, hanem álljon mögötte egy olyan apparátus, aki megmondja, hogy hogy kell az albérlővel szemben érvényesíteni a jogokat, hogy kell egy jogtalan bírságot elhárítani, meg számtalan egyéb dologban, ahol az emberek elakadnak, akkor ott vagyunk mögöttük, és akkor segítünk ezeknek az ügyeknek a végigvitelében.
Tehát akkor az ön számára ez volt a hívószó, hogy másoknak segíteni?
Szerintem ez ennél több. Ha megnézzük a vállalatokat, akinek van retail, tehát szolgáltat nem csak vállalatoknak, akkor ott azért azoknak a döntő többsége el tudja mondani, hogy ő segít valamilyen módon az embereknek. Nekem nem az volt a nagy hívószó, hogy segít az embereknek, hanem az volt, hogy amikor arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen ezzel, ha mi sikeresek vagyunk, akkor egy országban az emberek és vállalatok működésének a módja tud megváltozni. Tehát becsületesebbé válik az üzlet, becsületesebbé válik az egymás közötti kapcsolat, és becsületesebbé válik ezeknek a rendezése egymással. És szerintem ez sokkal több, mint az, hogy segítünk az embereknek. Nyilván segítünk, tehát el kell érnünk azt, hogy az igazság ne legyen, mi ezt mondjuk, hogy az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése. Mindenkinek joga van az igazához, joga van ahhoz, hogy az igazát érvényesítse, de ebben azért az is benne van, hogyha hosszú távon azt látják a vállalatok, hogy nem lehet visszaélni az erőfölénnyel, nem lehet kifárasztásra játszani, mert úgy is jön az a magánember, kisvállalat, mindenki ott lesz és behagyja, akkor ez jól működik. Voltak ugye a kezdeti időszakban rengeteg ilyen példánk volt, ugye Ausztriában ez egy nagyon fejlett piac már, sokszorosa a miénknek. Jöttek haza onnan magyarok, illetve hát olyan emberek, akikkel mi nem csak magyarok, esetleg osztrákok is, akikkel kapcsolatba kerültünk, és azt mesélték, hogy ő neki volt egy valamilyen fajta ügye az autójával, vagy egy vitás ügye, egy munkaügyi ügye, és akkor azt kérdezték tőle, hogy van-e jogvédelme. És volt, akinek volt. És amikor azt mondta, hogy volt, akkor gyorsabban elrendeződtek az ügyek, míg azok, akiknek nem volt, azok arról számoltak be, hogy kevésbé gyorsan. Hát ez most ugye nem akarom azt mondani, hogy minden esetben így járnak el Ausztriába, de egy érdekes beszámoló volt azt hallani, hogy feltették neki a kérdést, hogy van-e jogvédelme. Hát miért kérdezik meg egy vitásügybe, hogy van-e önnek jogvédelme? Hát el kéne rendezni azt az ügyet, becsülettel kéne eljárni, ki kéne fizetni, ami jár, fölvetődik egy vita. Miért hangzik el az a kérdés, hogy van-e jogvédelme? Hát valószínűleg ugye mi azt sejtjük, hogy hát azért hangzik el, mert ha van, akkor óvatosabban kell eljárni.
Akkor ja, nem a lemorzsolódásra hát, kell játszani, igen. Hanem partnerként kell tekinteni igen. Az ügyfélre.
Igen, a szúnyogot lecsapom, de hogyha van-e fullánkja? Van, akkor már óvatosabban járok el.
20 évvel ezelőtt kezdték, igen. Akkor mi változott? Mert azt mondja, hogy itt szemléletet kellett formálni, és egy etikus igen. Üzleti működés irányába terelni a vállalatokat, illetve az embereket egyáltalán. És még onnan indultunk, hogy még azért mindig van hova tovább.
Hát hogyne, hát hogyne, hát nagyon kicsi. Hát a mi penetrációnk az a magánszektorban, ahogyan számoljuk, 2-2,5%. Németország, Ausztria, a nyugati államok nagyon sok, ott 40-60-70% ez a penetráció. Belgiumban a gépjárművek 95% a jogvédelem. Nyilván ez egy teljesen más attitűdöt jelent. Erre mondom én azt, hogy még nagyon kis tinédzser cipőben jár ez a piac. Ugye mi nagyon keményen dolgozunk ezen, de azért az elmúlt időszak az egy komoly megpróbáltatásokkal terhes időszak volt a mi oldalunkról is. Nem feltétlenül tudtunk mindig az értékesítés kiterjesztésére koncentrálni. Voltak időszakok, amikor arra kellett koncentrálni, hogy egyáltalán ezt az iparágot itt Magyarországon megmentsük, átmentsük, tovább életben tartsuk, és tudjunk működni. Úgyhogy ez most a következő időszaknak a nagy feladata lesz, hogy az eddigi fejlődési ütemnél egy sokkal gyorsabb ütemet diktáljunk itt a magyar piac számára, és egy, hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy robbanásszerű fejlődés legyen, amihez mostantól egészen más módon fogunk viszonyulni, majd ha esetleg lesz a brandváltás viszont.
Igen, erre akartam rákérdezni, hogy akkor most van egy pillanat, hogy mi a brandváltásnak, a névváltásnak a háttere vagy oka?
Több oka van ennek a brandváltásnak. Ugye van benne egyszer egy tulajdonosváltás, és van benne egyszer egy új stratégia. Az egyik oldalról az történt, egy nagyon érdekes, és talán nekem személy szerint egy érzelmileg is érdekes folyamat zajlódott le, hogy a mi anyavállalatunk 2010-ben úgy döntött, hogy elkezdi a működését hatékonyabbá tenni. Mit jelent az, mikor egy multinacionális vállalat hatékonyabbá teszi a működését? Elkezdenek leépíteni. Hogy lehet leépíteni? Össze kell vonni különféle részlegeket, és akkor azt kell mondani, hogy akkor nem kell csak egy vezérigazgató, egy board, egy IT, egy marketing, egy könyvelés. És hosszú időn keresztül nekünk egy nagy viszontbiztosító társaság volt a tulajdonosunk, és pénzügyi befektetőként viselkedett. És az egy aranykor volt. A legsikeresebben induló Greenfield beruházás voltunk itt a vállalat csoport történetében. Kaptunk egy csomó kitüntetést, vitték a technológiánkat, gondolatainkat külföldre, meghívtak engem mindenféle ilyen kompetenciacentrumokba, elküldtek Vietnámba, Lengyelországba, Oroszországba. Szóval egy csomó mindent csináltunk, mert azt tudtuk csinálni, amihez mi igazán értünk, és tudtuk építeni rendesen a vállalatot. És amikor elindult ez a hatékonyság növelő konszolidációs folyamat, akkor ugyanazok a rutinok léptek fel, mint amit nagyon sok multinacionális vállalatnál mind a mai napig lehet látni. Próbáljunk megcentralizálni, vigyünk el mindent a központba, és onnan majd ilyen úgynevezett dotted line-okon keresztül egy matrix szervezetben elkezdik menedzselni a helyi vállalatnak a különféle részlegeit. Úgyhogy én ezért szoktam azt mondani, hogy egyébként multinacionális vállalatnál nagyon jó vezérigazgatónak lenni, mert egy csomó mindenbe a felelősséget át lehet hárítani a tulajdonosra, és nehéz dolgokat le lehet adni, azt lehet mondani, hogy hát a tulajdonos mondta, ő mondta, az ő nem szakértői részleget csinálta, fölteszem a kezemet, hát majd, ha nem jósül el, hát akkor ez mosom kezeimet, nem én voltam a hibás.
Viszont itt most nem ez történt.
Igen, hát ugye ők azt mondták, hogy ők akkor elkezdenek raci. Ez nem, így van, de nekem ez jó, és örülök, majd az előző gondolatot is befejezem, de én ennek nagyon örülök, mert nekem az első 10 évem az így telt, hogy ők pénzügyi befektetőként itt voltak, és azt mondták, hogy Szabó úr, magát ide lejtőernyőztük, és akkor tessék itt fölépíteni ezt a vállalatot. És akkor én nekem a menedzsment az első 10 évben úgy nézett ki, hogy eljött a tulajdonos ide Németországból, vagy tulajdonos képviselője az én főnököm, felügyelőbizottság elnöke is ő volt, és akkor 2 napot eltöltött itt, és utána hazament, és azt mondta, hogy jövőre akkor újra találkozunk, és legyenek meg a számok. És egy végtelen nagy bizalom volt. Azt mi a manapság elképzelni nem tudjuk, hogy idejön egy multi, és megalapít egy vállalatot, és azt mondják, hogy Szabó úr maga egyedüli aláíró lesz itt, ami azt jelenti, hogy holnap eladhatja a vállalatot. Természetesen, ha ezt megteszi, mi önt börtönbe juttatjuk. Hát ma 4 szemelvtől kezdve minden a világon ott lesz, hogy a biztonságot megtegyék. De ők egy nagyon nagy bizalma voltak, nyilván azért is, mert jól ment az üzlet, meg minden, amit ők kértek, azt mi megcsináltunk. Na és akkor ez változott meg, eljött a segítség, és most visszakerültünk ugyanoda, ahol annak idején voltunk, amit én nagyon élvezem. Ezek egyébként. Úgyhogy emlékszek azokra a beszélgetésekre, amikor elindult ez a konszolidáció és ez a központi vezérlés, akkor ugye a 90-es években volt egy csomó olyan vállalatvezetők, akik igazi nagy formátumú vezetők voltak, mert ez volt a trend, hogy ide jöttek Magyarországra a multik, nem ismerték a piacot, ide raktak valakit, és ők tudták, hogy mit kell csinálni, vesztelír, nem tudom, ilyen a vállalatok, összerakták. És akkor mi meg ott gyászoltuk, hogy most már nincs szükség ilyen nagy formátumú vezetőkre, mert nem lehet ilyet csinálni. Na most ugye megkaptam, most itt vagyunk, most akkor meg lehet mutatni, hogy ki az igazi vezér, tudom-e csinálni úgy, ahogyan annak idején csináltam, és tudjuk-e egy ilyen nagy nemzetközi tulajdonos nélkül csinálni. És azt látjuk, hogy jobban tudjuk egyébként. Jobban tudjuk csinálni, mint amikor ők idejöttek, és onnan nagyon messziről azt mondták, hogy mi ezt Németországba így szoktuk, vagy Ausztriába úgy szoktuk. Hát ez meg
Magyarország. Mert a helyi viszonyokra kell adaptálni.
Hát ez meg Magyarország. Itt nekünk úgy kell csinálni, ahogyan mi Magyarországon szoktuk, mert az itt jól működik, és nem 6-8 hónapon keresztül, meg 2 éven keresztül egyeztetni arról, hogy mit fogunk majd csinálni 3 év múlva, mert mindenki annyira meg van ijedve tőle, hogy nehogy valaki valamit elhibázzon, mert a legkönnyebben úgy lehet az állását valakinek elveszíteni, ha hibázik. Ha nem hibázik, akkor sokkal tovább meg lehet maradni egy ilyen nagy szervezetben. Úgyhogy nagyon sok ilyen gatekeeper, meg akadályozó szereplő van, én csak mindig így hívtam őket, mint volt ez a játékhatár. Nélkül ott mindig volt az, hogy akadályoznak a görögök, és akkor mi mindig tudtuk, hogy kik a görögök, akik éppen akadályozzák az előre mentünket. De nyilván fontos szerepük van nekik ezekben a multikban, tehát én ezt nem vitatom, onnan messziről így lehet irányítani. Az, hogy ez a helyieknél hogy csapódik le, meg mi ezt szeretjük, vagy nem szeretjük, hát az meg már a mi szájunk íze szerint van. Van, akitől, ugye én beszélgettem, és megkérdeztem, te hogy éled meg ezt az iszonyú nagy kontrollt, és akkor ő azt válaszolta, hogy hát én mindig ebbe voltam, én nem tudom, milyen máshogy. Van, aki meg azt mondta, hogy hát én nekem rossz, mert én nem ebbe voltam eddig, és akkor most én úgy érzem, hogy egy bábuként kezelnek engem, miközben sokkal többet tudnánk csinálni, és sokkal nagyobbat tudnánk építeni.
Akkor elérkeztünk a legitimóhoz, beszéljünk a névválasztásról, illetve ennek az üzenetéről. Van egy kis szójáték is benne, én úgy tudom.
Igen, igen, igen. Hát itt sok minden benne, bele van rejtve ebbe a legitimóba. Ugye, legitim, ami ugye jelenti a jogot, azt, hogy legitim, jogszerű valami, és mögé tettük ezt a mód. Ugye ez egy kicsit ilyen fiatalosabb, lendületesebb, játékosabb, úgyhogy mikor mondom ezt valaki, mindenki azt mondja, hogy ez olyan kis fiatalos játékos, de nagyon sok minden bele is érthető ebbe az egészbe. Egészen onnantól kezdve is beleérthető, hogy az MO az ott van, mint Magyarország.
Igen.
Nem hangozna jól, hogy legiti hun, de hogy benne vagy Magyarország. De nekünk sok minden egyéb is benne van ebben, benne van az, hogy mosoly például. Hogy mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi egy mosolygó vállalat vagyunk. Egy olyan vállalat vagyunk, akiknél a dolgozók, hogyha a kollégák itt vannak, akkor ők is mosolyognak, szeretik egymást, és arra törekszünk, hogyha az ügyfelek bennek, ők is mosolyogjanak, és érezzék ők is jól magukat. Hát ez amúgy kutya kemény meló, de ezen kell dolgozni, mert akkor fognak szeretni, akkor fognak minket tovább ajánlani. Aztán van benne még meg egy csomó minden más, amivel szoktunk játszani. Például benne van a lendület szó, és ennek nincsen politikai felhangja, mert fölhívták a figyelmet, hogy ne nagyon a momentumot nem mondja, mert azt fogják hinni, hogy politikai szervezet, nem vagyunk politikai szervezet, de hát ez ugye lendületet jelent. Azt jelenti, hogy mi megyünk előre. Mondhatnám azt is, hogy mi vagyunk a motor, a mozdony, a jogvédelmi piacnak a motorja, aki hajtja ezt a piacot, és lendületet ad ennek az iparágnak, és segíti az embereket a jogok érvényesítésében, és dolgozik azért, hogy mindenki az igazához juthasson. Hát körülbelül ezek vannak benne ebbe a kis szóba, és van a logónkon egy pajzs, ami a védelmet jelképezi, hogy mi megvédjük azokat, akik velünk vannak, és fontosak nekünk. Ebbe beleszámítanak az ügyfeleink is, a kollégáink is, és mindenki, a nagyköveteink például, akik segítenek minket abba, hogy ez a hír egyáltalán eljusson az emberekhez, mert azt látjuk, hogy ha nincsenek nagykövetek, nincsenek emberek, akik ennek viszik a hírét, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokáig fogunk eljutni, sokára fogunk eljutni azokhoz, akiknek erről tudni kellene. Sokszor kérdezzük egyébként az ügyfeleinket is, és felajánljuk nekik. Ez nagyon érdekes, hogy az ajánlatunk, hogyha megnevezi azokat a barátait, közeli hozzátartozóit, az rokonait, akik szeretné, hogy elmenjünk hozzájuk soron kívül, akkor mi fölkeressük őket. És akkor ezen nevetnek is, azt mondják, ajánlást kész. És mi meg azt mondjuk, hogy nem kérünk. Gondoljon bele, hány éve vagyunk itt a piacon, most találkoztunk önnel, és akkor leesik, hogy 20 éve itt vagyunk, és ő most hallott először erről. És akkor komolyan veszik, hogy igen, akkor ebben tényleg van racionalitás, hogy akkor az az 5 ember vagy 10 ember, akit én megnevezek, akkor ő neki nem kell még 20 évet várni, hogy esetlegesen valaki éppen rátaláljon és elmesélje neki, hogy hogyan tud egy olyan rendszert fölépíteni maga köré, amiben ő biztonságban, nyugalommal van, és nem lehet vele kibabrálni.
Hát ha már itt tartunk, nekem az jut az eszemről, hogy mikor fordulunk orvoshoz, ha betegek vagyunk, mikor fordulunk biztosító, vagy jogvédelemért, hogyha már baj van. Tehát, hogy a magyar ember talán így gondolkodik még mindig leginkább, hát, hogy ha már beüt a ménkő, akkor teszünk valamit. De itt pont nem erről van szó.
Hát akkor már késő. Tehát ugye ennek az egész rendszernek az a lényege, hogy ha már baj van, és valaki mondjuk azt mondja, hogy nekem van egy vitám, és van egy kártérítés igényem, van egy testi sérülésem, és én 4 millió forint helyett szeretnék 22 milliót, konkrét ügy, ez lett a vége, 4 millió helyett 22 milliót kapott most nyáron az egyik ügyfelünk. De akkor ő elindul. De azt mondja, hogy én szeretnék belemenni ebbe a folyamatba. De lehet, hogy egy kisebb összegről, az mindegy, lehet, hogy 1 millió 500 ezer forintról van, mindegy. Azt mondja, el akarok indulni ezen az úton, el akarok menni egy bíróságra, akarom érvényesíteni a jogaimat. Akkor rögtön elindul, kell ügyvéd, kell szakértő, kell illetéket fizetni, és egy csomó minden dolgot el kell kezdeni finanszírozni.
Meg egyedül intézni.
Így van, hát csak mire elkészül az a beadvány, amit a bíróságra elvisz egy ügyvéd, az manapság több százezer forint. És akkor az a kérdés, hogy van-e neki pár százezer forintja, hogy elindítson egy ilyen folyamatot. Utána képes-e finanszírozni a szakértőt, ami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800 ezer forint ügybonyolultságától függően egy igazságügyi szakértő, akinek a szakvéleményét majd a bíró is el fogja fogadni, és akkor első fokon, másodfokon ezt majd megismételjük, és akkor, ha a bíró mégis úgy döntene, mert ugye benne van a pakliba, ha egyszer bíróságra megyünk, ott benne van a pakliba, hogy ellenünk döntenek, akkor majd az ellenoldal megjelenik, és azt mondja, hogy az én költségeimet is akkor tessék megfizetni, a védekezésemnek a költségeit. És akkor, ha ezeket jól összeszámoljuk, most van egy ügyfelünk külföldön történt vele egy autós baleset, 11 millió forintnál tart az ügyének a finanszírozása. Van-e valakinek, itt ma Magyarországon egy átlag embernek, egy tanárnak, egy orvosnak, egy becsületesen dolgozó mérnöknek, alkalmazottnak, kisvállalkozónak, van-e neki 11 millió forintja?
Csak erre.
Csak erre. Mert lehet, hogy van 11 millió forintja, de hát a gyereknek lakást kéne venni, tehát egy csomó minden dolog. Nincsen csak erre, és ugye ez egy óriási veszély. Na most, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem már van egy ügyem, és én most szeretnék magamnak jogi védelmet vásárolni, akkor a piacon ennek ez az ára. Ha valaki eljön hozzánk még időben, akkor nekünk vannak erre kalkulációink, hogy ezt hogy tudjuk ügyesen csinálni, megvannak a módszereink, hogy tudjuk a különféle ügyeket jól és hatékonyan kezelni, és nagyon hatékonyak vagyunk az ügykezelésben, mert azért 20 év alatt bizonyos ügytípusokban nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt eredményeket tudunk elérni, akkor mi sokkal olcsóbban tudjuk neki odaadni ezt a védelmet. Gyakran egyébként olyan ügyekben is, amiben nem az lesz a problémája, hogy nagyon sokba kerül, hanem az lesz a probléma, hogy nem talál rá ügyvédet. Mert 500 ezer forintért nem fognak bíróság menni, mert többe kerül a leves, mint a hús, és nem lesz olyan ügyvéd, aki ezt szívesen megcsinál. Lehet, hogy lesz, nem tudom, lehet, hogy van ilyen, de mi többször láttuk azt, hogy úgy érkeztek hozzánk ügyfelek, hogy volt neki olyan ügye, amiben mi nem tudtunk segíteni, és kértek, hogy akkor legalább egy olyan ügyvédet kerítsünk, aki ezt az ügyet elvállalja, hogy hajlandó lenne megfizetni, de valami korrekt áron valaki vállalja el ezt az ügyet. Nem is beszélve például olyan esetekről, olyan is előfordult, hogy egy vidéki településen valakinek olyan ügye volt, hogy azzal utasították el, hogy az adott vállalkozó ellen ők nem szeretnének fellépni, meg gazdasági függőség van. És egyébként érthető, hogyha valaki ott benne van abban a környezetben, hogyha mondjuk egy ügyvéd dolgozik egy adott vállalatnak, akkor nem fogja azt mondani, hogy én fölvállalok egy ügyet, és jól beperelem őket, és kitaposok belőlük mindent, de akkor kéne találni valakit az adott településen kívülről. Most nem azt mondom, hogy egy sincs, de úgy érkezett hozzánk az ügyfél, hogy akiket ő úgy gondolt, hogy ő szívesen dolgozna velük együtt, meg szakértelemben ő jónak tartja őket, ők nem vállalták ezt az ügyet. A saját gazdasági racionális érdekeik miatt.
Sokféle helyzet adódhat.
Teljesen. Ugye nekünk, nálunk az egy óriási előny, hogy nálam, ha valakinek szerződése van, én nem hivatkozhatok arra, hogy nekem gazdasági érdekem van, nekem ott szolgáltatni kell, mert ő előre megfizette, és nekem akkor oda kell állni, és az ő érdekeit képviselnem kell. Ha tetszik, ha nem. És ha én gazdasági függőségben vagyok valakitől, vagy beszállítom, vagy bármilyen partnerem, nekem akkor is oda kell állni, és azt kell mondani, hogy ne haragudj, nekem ennek az ügyfélnek az ügyét képviselnem kell. Én nem mondhatom neki azt, hogy kifizetted ennek a szolgáltatásnak a díját előre rendesen, megegyeztünk, ott van a szerződés, de a szerződés engem kötelez.
Ne felejts a szavát, folytatjuk innen hamarosan egy kis szünet után. A nap vendége továbbra is Szabó György, a Legitimo jogvédelmi biztosító vezérigazgatója. Hamarosan innen folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.